Folytatódik az Aréna, a stúdióban Dénes Ferenc sportközgazdász, korábbi sportért felelős helyettes államtitkár. Nem sokkal ezelőtt beszéltünk arról, hogy hogyan néz ki a magyar sport modellje úgy általánosságban, és mondta, hogy piaci forrásból szponzort szerezni meglehetősen nehéz. Azért vannak kivételek. Hosszú Katinka például ebben az évben megtehette azt, hogy az állami, illetve közvetve úszószövetségi támogatás egy része nélkül szenzációs sikereket ért el. Hogyan működik az ön szemében Hosszú Katinka modellje?
Vegyes az én szememben. Nyilván, mint sportot szerető ember, hát nagy tisztelője vagyok azoknak az eredményeknek, amiket elér. Sajátosnak ítélem a közéleti szerepét, most értve ez alatt a sportpolitikában betöltött szerepét. Azt, hogy is mondjam, pedig az, hogy üzletileg hogyan működik ez a modell, abban kicsit szívesebben látnék több magánpénzt, nem finoman fogalmazott abban, amikor mondta, hogy egy részén nélkül is, tehát aki például keresetből meg tudja oldani a felkészülését, meg tudja oldani az utazását, az ne vegyen ki közpénzt a rendszerből, hanem
egyáltalán ne? Akár az olimpiai jutalmat se vegyük fel?
Az alapelve az Európai Uniónak a sporttal kapcsolatban, tudjuk, hogy nincs egységes szabályozása. De az alapelve mégiscsak az, hogy egy közösségnek a felelőssége, érzel alatt egy ország vagy lokális közösségnek, hogy a tehetségeket, a fiatal gyerekek tehetséges gyerekeket segítse abban, hogy a tehetségüket kibontakoztassák. Ez ilyen szép mondatként hangzik. Magyarán az, hogy gyerekkorában, tinédzserként, mondjuk egy 18 éves koráig adjuk meg azokat a lehetőségeket, hogyha valaki tényleg nagyon tehetséges, hogy be tudja futni azt a pályát, el tudja kezdeni a pályát. Ez nagyon fontos, hogy a tehetség kibontakoztatásában van felelősség egy közösségnek. Szerintem én nagyon egyetértek ezzel az elvvel, és szerintem igaza van ennek az elvnek, amikor ezt meghirdették. De utána már, hogyha valaki egy felnőtt sportoló lesz, dönts el, hogy hivatásos sportolóként akar élni, és akkor ugyanúgy, mint egy fodrász, egy kommunikációs vállalkozó, egy asztalos, bárki, menjen ki a piacra, és próbálja ezt a tehetségét pénzre váltani, vagy pedig döntsön úgy, hogy nem, és akkor lesz belőle asztalos, fodrász, pincér, és így tovább, és akkor más ágazatban, egyébként gyönyörű emlékekkel a sportolásáról kapcsolatban. Nálunk nem ez történik, megjegyzem, sok helyen ez történik. Ma az történik, hogy elviszük 18 éves koráig a tehetséget, majd utána azt mondjuk, hogy a piac nem tudja eltartani, nem próbáltuk, vagy tényleg nem tudja eltartani, akkor közösségileg finanszírozzuk, mert az nekünk valamiért jó. És akkor itt szokott a vita félrecsúszni, hogy ez miért jó, mennyibe is kerül, pont annyit kell támogatni. Tényleg mindenben kell, tehát fizetéstől, ösztöndíjtól, felkészüléstől, versenyeztetés, hát mindent közösségileg finanszírozunk gyakorlatilag az olimpiai sportágokat, most elveszem a labdás sportágokat, plusz még olimpiai járadékot adunk meg, jutalmat is. Tehát, hogy ezt a teljes vertikumot kell-e finanszírozni a közösségnek, vagy csak egy szeletét, mondjuk a formaruhát az olimpiai kiutazásra, ebben ugye szélsőséges tapasztalat van Európában, meg szélsőséges gyakorlat van Európában. Mi mindent finanszírozunk a rendszerbe. Szerintem ez nem jó modell, és szerintem az lenne jó, hogyha a tehetség kibontakoztatása után a sportolók és a mögöttük álló menedzsment saját kockázatra folytatná a sportolást.
Azt látjuk, hogy Hosszú Katinka esetében a bevételekkel nem lehet probléma, mert számos saját szponzora van, nem is olyan szponzorok, amelyek csak filléreket áldoznak esetleg, és rengeteg pénzt is nyer azzal, hogy gyakorlatilag a világ összes közepes és nagyobb úszóversenyén, amelyen fizikailag lehetséges, elindul, és sikeres.
Annyira sikeres, mert nevetségesé teszi az úszó sportágat, mert hogyha valaki egy sportágban, bár a kutyaúszástól a delfinúszásig mindenben ott tud lenni a topon, akkor az azt jelenti, hogy az a sportág értéktelen, hiszen ilyen ember nincsen. Hát azért látjuk, hogy azokat a sportágakat, ahol komoly, tehát vagy a verseny struktúrával van gond, vagy tényleg a versenyzőkkel van gond, vagy tehát ez nem komoly. Tehát az a furcsa helyzet vár elő, hogy annyira sokat nyer hosszúk az, hogy az ember az mondja, az úszás az, hogy komolytalan sportágá vált, mert hogy egy ember mindent ki tud inni, minden vizet ki tud inni az úszodából.
Tegyük hozzá, hogy a hivatalos vélemény és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság besorolása alapján az úszás abszolút top sportág, tehát a legfelsőbb kategóriába tartozik.
Ezért mondom a versenyrendszereket, az óriási dolog, hogy egy olimpián három aranyéremet tudsz nyerni, de nem 142-t, mint egyébként mondjuk hosszú Katinka egy év alatt a különféle versenyrendszerekben nyert. Tehát azért azt tudnunk kell, hogy ezek speciális versenyek, ugye az amerikai ösztöndíjas úszónők nem minden versenyben tudnak elindulni, nem minden pénzdíjas versenyen tudnak elindulni, konkrétan egyen sem, mert akkor elvesztik az ösztöndíjukat. Még egyszer mondom, tehát ezeket leszámítva is óriási teljesítmény, és tényleg mindenki büszke lehet Magyarországon arra, hogy van egy ilyen sportolónk, aki ennyire sikeres a saját szakmájában.
Az ön véleménye szerint milyen hatással volt hosszú Katinka brendjére az a vita, amelyet az elmúlt bő egy évben az úszószövetségi vezetéssel folytatott, részben a nyilvánosság előtt, és úgy, hogy a különféle kommunikációjának a nagy része a Facebookon történt, tehát ritkán állt ki, vagy hogyha interjúban rákérdezett bármelyik újságíró, nagyon szűkszavúan beszélt a kérdésről.
Szerintem erősítette a márkáját, mert Gyárfás Tamásban nagyon, nagyon sokan, akár egymással ellentétesen is, de valaminek olyan típusú szimbólumát látták, akinek aminek a megdöntése, most ilyen szavakat használok, az számukra egy pozitív döntés volt. Tehát még egyszer, tehát azok az emberek, akik azt gondolták, hogy a hosszú Katinka kontra Gyárfás ügyben a hosszú Katinkának van igaza, nem feltétlenül ugyanazon érrendszerek mellett gondolták helyesnek hosszú Katinkának a szerepvállalását, de mégis úgy élték meg, és helyeselték, amennyire én leveszem a közösségi médiumból, vagy egyáltalán ahogy én ebben foglalkozom, az ő szereplését, hogy jó és helyes volt az, hogy ő az úszószövetség egy fennálló struktúrával szembe ment. Ugyan miniszterelnök úr is többször utalt, hogy mi egy ilyen szabadságharcos nép vagyunk, tehát aki kivont karddal ront az adott struktúráknak, az ebben az országban abóvó számíthat egyfajta szolidaritásra, most azt csak félig visznek szántam és félreteszem, de mondom, ez inkább erősítette a rendjét. Evel együtt azt látom, meg azt olvasom, hogy azért ennek az ügynek vannak olyan típusú leágazásai, amely azért persze nem feltétlenül erősíti a brandet, tehát azért egy idő után persze elkezd mindenki gondolkozni, hogy feltétlenül egy úszónőnek kell ezeket a harcokat vívnia, egy úszónőnek nem feltétlenül úszni, vagy nem inkább úszni kell-e. Én ezt úgy érzékeltem, hogy egy kíváncsi, hogy ezt visszavették. Egy nagyon okos média és kommunikációs politika van a túlsúbházas pár mögött, amit egyébként megint szintén jó látni, hogy egy Magyarországon azért a sportmenedzsment eljutott erre a szintre, hogy egy tudatosan tudnak formálni közvélemény, brandet tudnak építeni, merchandisinget tudnak építeni mögötte, közösségi médiát tudnak menedzselni, tehát ebből lehet tanulni, és azt hiszem én és kollégáim is használjuk ezt egyetemi eset tanulmányként.
Mivel lehetne még építeni hosszú Katinka brandjét, akár 2017-ben?
Hát úgy, hogy a 2017-es vizes világbajnokságnak ő legyen a sztárja. Nyilván Magyarországon 42 darab aranyérmet nyerni, az olyan típusú ikonná emelni őt, ami nehéz überelni, és hát persze mennyire büszke lenne mindenki el. Most függetlenül, mi a közszerepléshez való viszonyunk, azt mondani, hogy egy magyar sportoló a világ egyik legnagyobb sporteseményén világsztárként van jelen, és egy nyerő emberként van jelen, ez azért minden magyar büszkeséggel tölt el, és hát nyilván, ha az ő közreműködésével, tehát az ő arcával, kemény kampány arcával, adott esetben Budapest kapja a 2024-es nyári olimpia rendezési jogát, tehát magyarán azonosítjuk, hogy hosszú Katinkának elvilegben ennek hozzáadott értéke volt, akkor nyilván, ha lehet még fokozni, ezt tovább fokozza ezt a típusú média értéket.
Tegyük hozzá, egy jelenleg hosszú Katinka arca nem szerepel sem a 2017-es vizes világbajnokság, sem a 2024-es budapesti olimpiai pályázat kampányában. Be kell vonni valahogy, vagy be kellene vonni?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen ha jól emlékszünk rá, azért a konfliktusok első szakasza az úszó szövetség és a hosszú Katinger, a tusupházas pár között pont a vizes VB szponzorálási, illetve archasználati joga volt, ahogy először ugye ingyen, aztán nem ingyen, aztán széttéptük a szerződést nagy nyilvánosság, én nem, ő, tehát széttépte a szerződést a nyilvánosság előtt. Ez persze innen kötőző rendkívül pikáns kérdés, hogy most miért nincs ott. Elképzelhető, hogy jól felépített kampányról van szó, és akkor egy második kör, harmadik körben jelenik meg az ő arca, de az egy izgalmas kérdés, és azt gondolom, hogy nem intim pistáskodás, az ember azt kérdezi, hogy tényleg mennyi pénz van e mögött, hogy akkor most keveset ígértek neki, mert akkor mekkora az árfolyam, az egyébként tényleg izgat engem, hogy ma Magyarországon milyen árfolyam, vagy valódi szponzor vagy archasználati jognak. Ha keveset ígértek, és ezért nem szerepel, akkor viszont miért nem áll ki ugyanúgy nyilvánosan, mint tette ezt az úszó szövetséggel szemben, hogy akkor nekem keveset mondtak. Ha ingyen vállalja, az is egy nagyon izgalmas dolog, az is egy nagyon márkaépítő tud lenni, de akkor miért nem vállalta ingyen a vizes VB arc szereplését? Szóval csomó izgalmas kérdés van, ami mondom, tehát természetes kérdések, tehát ezek nem ellenség. Mennyire az ilyen kérdéseket feltesz az ember, akkor mindjárt az van, hogy hú, ez ellenség, akkor ő ilyen, vagy ebbe abba a kategóriába van. Tehát semmilyen kategóriában nem vagyunk, az embereket érdeklik ezek a kérdések, és szerintem nem csak engem, sok embert érdekel, előbb-utóbb választ kapunk.
Kik lehetnek azok a magyar sportolók, akik ha nem is megközelíthetik, de legalábbis egy jó stratégiával felzárkózhatnak marketing értékben a következő években hosszú Katinkához? Azt látjuk, hogy most hatalmas az űr, elég megnézni a különféle újságok, internetes portálok címadási gyakorlatát, hosszú Katinkával gyakorlatilag bármit el lehet adni, és ez a termékekre is valószínűleg igaz, amelyeknek az arcát gyakorlatilag hosszú Katinka adja. Más magyar sportoló ennyire, sőt talán még fel ennyire sincsen szem előtt.
Ugye, nagyon kevés az a típusú összetevő, amiből egy sztárt fel lehet építeni. Az egyik biztos, hogy az, hogy nyerni kell. Tehát nagyon sok megnyerő személyisége van a magyar sportnak, akiket az ember a hétköznapi életből, vagy akár a médiumokon keresztül megismer, azt mondja, hogy ez egy csodálatos ember. De jó. És aztán elfelejtjük. A hosszú Katinkát nem lehet elfelejteni, mert minden héten nyer valamit, egész fontos, hogy minden héten nyer egy tucatnyi aranyér, mert most nehogy gúnyolódásnak legyen bárki, tényleg nagyszerű ez a teljesítmény, amit ő tesz le az asztalra. Tehát ez a típusú dolog hiányzik. Tehát azért valakinek nyerni kell. Mondanám azt, hogy egy olyan sportág kell hozzá, ami kimagasló figyelemmel van. De az úszás ezért nagyon izgalmas, mert azért az úszás most kezd egy olyan típusú professzionalizálódáson végbe menni, mint például a golf, a sí, a tenisz évtizedekkel korábban, de azért még az úszásra még a mai napig nem úgy gondolunk, mint a tipikus professzionális sportágra, de hát mondjuk azért mondjuk az úszás iránti figyelem persze jóval nagyobb, mint mondjuk a pétanké, és egyetlen egy pétankos magyar sportolót sem akarok megsérteni ebben, csak hát mások a média figyelme. Az úszás figyelemben van, de például egy kardvívó, aki nyer egy világkupát, vagy kettőt, aztán következő évben világbajnokságon harmadik lesz, az nem mérhető mondjuk ehhez a teljesítményhez.
Mert Szilágyi Áron arcát azért viszonylag sokan ismerik, tehát vele kapcsolatban, hogyha az első sportolók között kell említeni, még mindig szívesen terveznek a cégek.
Igen, csak megint ez egy kegyetlen dolog, de akkor mindig azért hívnak engem, hogy ilyen rossz dolgokat mondjak. Mindig azt dönti el, hogy ha az ember bemegy egy kocsmába, és az ember beszélget dolgokról, és óhatatlanul szőpajon a sport, hogy nyilván politikával kezdtünk, hogy megy az üzlet, ez Magyarországon nagyon kevéssé szokott figyelmeni, és aztán férfiakról, nőkről, erről szoktunk. Ez akkor jön a sport. És az a kérdés, hogy amikor elkezded sportról beszélni, miről beszélsz? És ebben a dologban az, hogy hosszú Katinka van, ez már beszédtéma. Nem állítom azt, hogy a sarki kocsmák fő beszédtérmája, de ha azt kimondod ezt a nevet, hogy Hosszú Katinka, ott ismerik ezt a nevet, tehát tudják ezt a nevet. Na sajnos azok a sportolóink, akikre mi egyébként nagyon büszkék vagyunk, és egy belterjes véleményközösségben egyébként óriási tisztelő is vagyunk, a szélesebb közvélemény számára kevésbé is. Bármilyen furcsa, Böde Dani, aki egyetlen egy aranyérmet sem nyert, sokkal ismertebb figura, mint nagyon-nagyon sok olimpiai érmesünk.
Mennyit profitálhat egyébként Budapest és Magyarország a 2017-es eseményekből, kiemelten a vizes világbajnokságból?
Ugye megint ugye pénzzel kellene kezdeni, csak sajnos a pénzem nem lehet. Tehát nehéz tudni, hogy most pontosan mi van. Ugye felmented azt a típusú módszertani problémát, ami az egész megasportesemény gazdasága és számításoknál újra és újra felmerül, hogy mit is tekintünk tulajdonképpen a valódi költségnek. Ugye most itt már beszélünk 60-80-100 milliárdos költségről, tudva azt, hogy nyilvánvalóan nem ez a vizes világbajnokságnak a költsége. De hogy ténylegesen mennyi, hogy a vizen meg a csempén kívüli összegeknek hány százalékát kell a vizes VB-hez kapcsolni, és hány százalékát pedig egy általános városfejlesztéshez, ez az a típusú pénzmegosztás, ami mindig minden ilyen típusú megasporteseménynél az utólagos számításoknál problémát szokott okozni. Tehát ez a gazdasági része, amire majd valakik mondani fognak egy számot, hogy azt vagy elhisszük, vagy nem, hogy pont ennyibe került, és az nyereséges. Maga a szervezés ez mindig nyereséges. Mert abban nem számoljuk bele ezeket a típusú plusz költségeket, befizet egy csomó ember regisztrációs díjat, itt száll, itt teszik, itt fogyaszt, tehát ezen keresztül biztos, hogy egy csomó bevételünk van. Bármennyire is akarjuk ezt hálítani, de mivel a magyar sportpolitika és a sportpolitikai kommunikációért felelős szakemberek erre hegyezték ki a dolgot, a fizes VB-nek a kommunikációját vagy értékelését nagyban fogja eldönteni az, hogy az egy hónap múlva kerülő döntés Limában, tehát 2017. szeptember közepén, hogy dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Ha úgy dönt, hogy Budapest rendez 2024-ben a nyári olimpiát, azt nagyon-nagyon sokan fogják összekötni egy sikeres vizes világbajnokság rendezésével.
Még ha nem is csak ettől függ feltétlenül.
Nyilvánvalóan nem. Evel együtt kár evel küzdeni, mert nagyon-nagyon meg fogja emelni utólag ezt a dolgot. Érdekes módon aszimmetrikus a dolog, mert ha nem Budapest kapja véletlenül, szerintem nem fogja ilyen mértékben lerontani a VB szereplését. Én azt hiszem, hogy anyai apait bele fogunk adni, ez megint rengeteg költség, plusz költséget fog jelenteni az adófizetőknek.
És mekkora marketing értéket, hogy Los Angeles és Párizs mellett Budapest azért a nemzetközi sajtóban rendszeresen szerepel majd a következő hónapokban is, egészen a szeptember közepi döntésig.
Szerintem ez az áldott állapot. Tehát ha most vagyunk a legjobb pozíciónkban, mert kandidáló városnak lenne a legnagyobb biznisz, ahogy mondja, tehát ennek a város és ország marketingje óriási. Tehát szerintem most abszolút pénzünknél vagyunk.
Ebben az évben is beszélt arról, hogy a dopping ellenőrzések rendszerén gyökeresen változtatni kellene. Azt is mondta, hogy a legális teljesítményfokozás mellett a tiltott teljesítményfokozást is valahogy bele kellene úgy kapcsolni a rendszerbe, hogy ne a mostani álságos rendszer maradjon fenn. Gyakorlatilag az ön szavait idézve pontosan ezt hangsúlyozta, hogy ebben a formában a dopping ellenőrzésnek nincs értelme. Hogyan gondolja jelenleg? Változott-e az elmúlt egy év tapasztalatai alapján a véleménye a kérdésben?
Hát még nevetségesébbé vált. Ugye most már ugye ilyen kabaré szintű jelenetek vannak, hogy a 2008-as olimpia súlyemelő számaiból most már a 9. lett bronzérmes, a második azóta nyert még egy aranyérmet, de a második helyzet aranyát elvették 4 évről korábban, tehát ilyen egészen konfúz állapotok vannak, és tényleg, ha az ember nem tudná, hogy micsoda egészségügyi kockázatok, meg drogháború van mögött, az ember még jót is nevetne. Tehát nem nevettünk rajta, mert itt tényleg emberek életéről van szó, és a sportról van szó.
Rio mennyire járatta le ezt a kérdést? Ugye tudjuk, hogy a brazilokat nem ellenőrizték, és egyébként a Nemzetközi Antidoping Testület, a WADA az nyilvánosságra hozta, hogy a riói doping ellenőrzés összességében nem volt olyan csúcsszínvonalú, mint akár a londoni, sőt.
Kifejezetten botrányos volt, hát persze. Jó, de hát recseg ropog a rendszeren, most Ugye beszéltünk arról, hogy tényleg egy hónap a felkészülés az olimpia előtt tényleg nem üzemelt a labor, tehát és akkor nem nézték a brozgát. Most innentől kezdve ezért fél Oroszországot kitiltották a nemzetközi szinterekről. Most pedig a brazilok azt mondja, hát, ez most nem jött össze.
Bár a brazilok nem szerepeltek úgy, mint a legsikeresebb nemzetek, azért nem nyertek annyi érmet, de nyilván az elv maga.
Pontosan erről van, ne ebből induljunk ki. Hát most vagy arról, vagy azról van szó, hogy az a kérdés, hogy dopingol vagy nem, és akkor tök mindegy, 18., 22. vagy első, mert nem lehet, vagy azt mondjuk, hogy hát, ha nincs benne az első három, akkor hadd egye. Hát nem erről szól a történet. Nem, önmagában felvetés és elnézést, ha ilyen indulatosnak, nem vagyok indulatos, csak ez tényleg bekatonok, ha ilyenről van szó. Tehát maga az egész jól jellemzi ezt a problémát, hogy mennyire hogy is mondjam, álságos a megközelítés ennek a dolognak.
Mi a teendő? Továbbra is azt mondja, hogy orvosi felügyelettel doppingoljanak akár a sportolók? És ha igen, akkor milyen kortól mondjuk?
Megint pontosan kell fogalmazni, ez nagyon érzékeny terület. Véleményem az, hogy a sportolóra kell, ha úgy tetszik, a munkavállalóra kell bízni azt, hogy milyen típusú és milyen mennyiségű egészségügyi kockázatot vállal. Majdnem ugyanazt mondjuk, de mégis egészen mást mondunk. Mert ahhoz, hogy ugye kockázatról beszélek, önkéntes vállalásról. Na most az, hogy vállalni tudja a kockázatot, annak tudnom kell, hogy mi a kockázat mérték. Egy valószínűségi mezőn sohasem ki sem fogja 100%-osan megmondani, amihez tudnom kell az, hogy mit szedek, és ennek típusú, milyen típusú kimenetei vannak. A probléma jelentős abban van, és az egész gondolatom abból van, hogy én azt, attól félek, az a tapasztalatom, az a logika, hogy a sportolók egy jelentős része nincsen ebben tisztában, hogy adott felkészülési rendszerben milyen típusú egészségügyi kockázatot vállal. Ugyanis nem csak arról van szó, hogy mit eszik kemikáliában, hanem arról van szó, hogy az a típusú edzésmennyiség, amit végez, az vajon hogyan befolyásolja a szervezetét.
Tehát egy komplex rendszerben kellene kezelni.
Abszolút mértékben, mert az én szememben az a sportoló, aki annyit edz, hogy a végén megszakad a szíve, és meghal, az semmiben sem különbözik attól, aki azért hal meg, mert valamilyen tilibogyót szed rendszeresen.
Megértik egyébként az ön véleménye szerint a kockázatokat a sportolók? Azért nem akarok persze semmilyen megjegyzést tenni, vagy semmilyen kitételt. Az átlag ember sem feltétlenül érti meg az összes kockázatot, amelyet mondjuk az orvos felsorol neki egy-egy látogatáskor.
Hát persze, mert ugye az elhízás, az alkoholizmus, a dohányzás is ennek kombinációjaként fellépő beszélgetésekről, vagy betegségekről elég régóta beszélget a társadalom, elég régóta kommunikálja az erre hivatott szervezet, és mégis vállaljuk ezeket a kockázatokat nem tudatosan. De pont ahogy így felveti, én ennek az analógiája rátom a másik, a dopingolás kockázatát is. Tehát tudjuk, hogy elhízottan, alkoholistán, dohányozva megnőnek a különféle betegség kockázatai, és ehhez képest valahogy éljük az életünket. Szerintem ugyanezt az esélyt kéne megadni a sportolóknak is.
A gyakorlatban ez mit jelentene?
Én arra gondolok, hogy kifejezetten kéne olyan típusú képzés, ha szakképzést adni orvosoknak, akik erre specializálódnak, hogy ezt nyilván az, tudják, miről van szó, hiszen a doping gyakorlatilag különféle orvosok, vagy orvosságoknak, vagy gyógyszereknek, vagy kemikáliáknak más és nem a szokványos környezetben való felhasználását jelenti, hanem erre specializálva, hogy sportorvosként bizonyos speciális térműtétekre, stb. Szakosodnak orvosok, itt is ilyen típusú szakosodás menjen végbe, és minden sportolónak legyen joga és lehetősége hozzájuk fordulni, és az ő ellenőrzésük alatt fogyasztani dopingot, ha így döntenek, hogy csinálják.
Labdarúgásról beszélgettünk a műsor első felében, a végén beszéljünk egy kicsit a nemzetközi futballról, az angol bajnokságról akár, amely az ön véleménye szerint többször is kifejtette, az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb sportértékű. Amikor augusztusban beszélgettünk, akkor azt láthattuk, azt mondta ön is akár, hogy Manchesterben dőlhetnek el a fő kérdések. Ehhez képest Antonio Conte és a Chelsea szenzációs sorozatot teljesít a Premier League-ben, most már 12%-osan megvívott vesnél jár a Premier League-ben a Chelsea. Hogyan látja, miért alakultak így az események, és Antonio Conte mint menedzser, sportértéke mennyire nőtt tovább ezzel a sikersorozattal?
De az első megjegyző, hogy látszik, hogy ennyit értek a futballhoz, hogy de esetleg mások is, akik a Manchester City-t várták abszolút favoritnak ebbe a bajnokságban.
Vagy akár a United-et ilyenek is voltak?
Hát az hardcore United szurkolónak kell lenni. Vannak ilyenek persze ebben az országban.
Tényleg a fogadóirodáknál a City volt a favorit.
Hogy azért, hogy is mondjam, ez egy különleges dolog. Tehát a Premier League 12 meccset egymás után nyerni, amikor most beszélgetünk, azért ez nem szokványos, tehát ennek sok összetevője van. Az egyik például az, hogy a Chelsea mentes az európai kupa szerepléstől, tehát azért az egy nagyon nagyban segíti. Jobban sikerült is a felkészülés, mint a többieknek úgy tűnik, és van egy szerencsés találkozás a Conte és a csapat között, felrázták az elmúlt időszak, ugye megbuktatták a Mourinho-t, és azért ezt jegyezzük meg, hogy ott a játékosok nagyon vastagon benne voltak, ami a legnagyobb disznóságot, ami elkövethet a professzionális sportoló.
Egy évvel ezelőtt
volt egy átmeneti időszak, amivel valahogy szerepeltek, és most szemmel láthatok, az a potenciál, amiben a csapatban, ebben a csapatban benne van, az a Conte mellett, együtt felszabadult. De nincs vége a bajnokságnak, tehát a Premier League az egy maratonfutás, ahogy az őszmester Alex Ferguson szokta volt mondani, nem 100 méteres futás, most tartunk nagyjából a fél időnél, bekerülhet egy hullámvölgybe a Chelsea is, bár tény, hogy most már 61%-os valószínűséggel jósolják a sportstatisztikusok, hogy a Chelsea fog nyerni. Nálam a Liverpool a fekete ló, tehát előbb-utóbb szerintem Klopp-mesternek össze fog jönni a Liverpoolba oly áhított aranyérem, és nem vagyok biztos, hogy ez nem ez az év lesz.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önök az elmúlt bő 50 percben Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. A műsor elkészítésében Erdei Tamás és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.